Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában Londonban fogunk majd barangolni, hiszen nemrég tértem onnan haza. A múlt héten is hallották a londoni műsort, és nagyon-nagyon sok visszajelzést kaptam. A műsor második fél órájában majd reagálok is ezekre a közösségi média megkeresésekre, vagy éppenséggel mailekre, mert tényleg látom, hogy London az közel van ahhoz, hogy érdekelje önöket eléggé, de messze van ahhoz, hogy azért úgy járjunk oda, mint a bécsi karácsonyi vásárba, hogy minden évben úgy csak úgy elruccanunk. Sokan laknak itt a magyarok közül, nagyon sok magyar ide látogatott, tehát volt egy időszak, amikor 200 ezer magyar is itt dolgozott, lakott, hát most már csökkent azóta a számuk, sokan visszajöttek, de még mindig rengeteg magyarral lehet találkozni. A klasszikus jelképek közé most már felsorakozott a London Eye is, a monumentális konzolos óriáskerék, ahonnan elképesztő kilátás nyílik a városra, de hát még mindig a Big Ben az, amiről azt mondjuk, hogy hát ez olyan, mint nálunk a parlament London jelképe. Aztán ott van a Westminster apátság, hiszen 1066 óta minden brit uralkodót ebben az apátságban koronáztak meg. Tehát ez rendkívül fontos a brit történelemben, a Westminster apátság, tehát a Norman királyok óta ez egy kötelező dolog, tehát Hódító Vilmostól kezdve napjainkig mindig a Westminster apátságban kell, hogy a korona a fejre kerüljön, ez olyan, mint nálunk ugye a Szent Korona, hogy még az interregnum idején is, amikor szinte három király is volt, az volt a lényeg, hogy ki volt a Szent Koronával megkoronázva. És hát a British Múzeum, azt gyönyörűen megcsinálták. Egyébként én sokszor voltam a British Múzeumban, de viszonylag régebben voltam utoljára. Hát azóta a belső részt is úgy megcsinálták, hogy ilyen élő közösségi tér lett a British Múzeum középső kis kerengője, és megnézhetjük utána a kincseket, meg az erekéket, az írnok szobrától kezdve a múmiák soráig sorolhatnám tovább. A legfontosabb művészeti gyűjteményeket a Nemzeti Képtárban, meg a Nemzeti Arcképtárban tartják. Itt van például a Sir Francis Drake-et ábrázoló klasszikus híres miniatűr is 1581-ből. Bár a Természettudományi Múzeum az, ahová mindenképpen Fülöp fiamat el akarom majd hozni, ez gyerekeknek is nagyon érdekes. Voltak mozgó dínok, volt tényleg a Tyrannosaurus Rex közül is, ami mozgott és hangokat adott ki, a Velociraptor is mozog, óriás pókok is voltak, amik mozogtak. Tehát érdekes, hogy itt az angol száz múzeumokban, itt ez nem gond, hogy most az valami nem eredeti, de valószínűleg úgy nézett ki, és egy picit, nem azt mondom, hogy vidámparkos jellegű, mert az azért az nem igaz, Amerikában ezt azért még jobban tolják ezt a vonalat, de lényegében igen, a Természettudományi Múzeumban egy kis mini dinóparknak is helye van, tehát lehet, hogy a Velociraptor ott mozog, és mindenfélét csinál, és nem igazi, és kírjuk oda, hogy hát ilyen lehetett, és akkor úgy mozog, mint az eredeti, és akkor már is tudományos lesz. Tehát tényleg a gyerekek imádják ezeket, hogy nagyon sok mindent lehet csinálni, és nem unatkoznak, tehát őket is el lehet vinni egy ilyen múzeumba akár. A Természettudományi Múzeum hasonló a kialakítása, ugye, mint az amerikainak, ugye a klasszikus New Yorkinak, de Washingtonban is hasonló van, tehát, de inkább a New Yorkihoz hasonlít a londoni. Itt is egy klasszikus régi épületben van, itt is a régi épület közepén van egy óriási nagy aularész, és itt is van valami nagy szörny ott az aulában, itt konkrétan egy kék bálnának van a csontváza. Bár én először azt hittem, hogy repülő dinó, de aztán utána olvastam, és megnéztem a kiírást, és nem, ez kék bálna csontváz, és itt lehet fotózkodni persze, úgyhogy ott van ez az óriás csontváz a háttérben. De hát sok minden mást is lehet fotózni szabadon, mert rengeteg látnivaló van. Nekem azt tetszett, hogy amikor kiszálltunk a metróból, és elkezdtünk sétálni a Természettudományi Múzeum felé, akkor már látszott, hogy itt valami történik, mert hogy pálmafák voltak jobbról, balról, mindenhol, és az épület előtt csináltak egy olyan kis sétányt, hogy pálmafák között közelíthetjük meg a Természettudományi Múzeumot. És már eleve érdekes, hogy hát igen, pálmafák vannak, ilyen fagytűrő pálmák, olyan pálmák, amelyek bírják az esőt, mert hogy szakadt az eső már eznap. Az egy nap volt gyönyörű időnk Londonban, akkor mondták is a recepción, hogy hát csoda, hogy ez ilyen szép ez az idő. Aztán utána szemerkélt az eső, az utolsó nap pedig már ömlött szakadt, és akkor már úgy éreztem, hogy tényleg itt vagyok Londonban, ezt szoktam meg az elmúlt kirándulásokon. És nagyon tetszett az, hogy tényleg ilyen pálmafás, más hangulat volt, mint amit megszoktam addig, amikor odaértem a Természettudományi Múzeumhoz, és azt éreztem, hogy igen, ütős a történet, lehet itt fotókat csinálni, stb. A Természettudományi Múzeumban nagyon sok mindent megcsináltak úgy, hogy milyen lehetett. Például Mauritius híres állata volt a dodó. A dodó az egy hatalmas, óriási madár volt, olyan kövér volt, hogy nem bírt repülni, csak szaladni, de elég gyorsan nem tudott futni, mert hogy jöttek a kalózok, meg a különböző leendő gyarmatosítók, országaiból származó hajósok, és megették az összes dodót, mert finom volt a húsa, és nagy darab madár volt, hát ez lett a veszte szegénynek. Nem volt túl okos madár, úgyhogy a dodó az legenda lett, de attól még a dodó név az nagyon aranyos, cuki, tehát hogyha valami nagyon kedves, aranyos és éles és cuki, azt dodónak is hívjuk sokszor, és hát itt a dodókat is megcsinálták, hogy milyen lehetett, és akkor láttuk a Mauritiusi dodót, de Réunion szigetén is, ami most Franciaország tengeren túli területe, ugye finomabban így hívjuk a gyarmatot, és a Természettudományi Múzeumban pedig a mai nap is láthatjuk azt, hogy egykor hogy nézhetett ki a Réunioni dodó, meg hogy nézhetett ki a Mauritiusi dodó. A Mauritiusi dodó nagyobb volt, meg kicsit más volt a csőre, de viszonylag hasonló nagy darab madár volt mind a kettő. Úgyhogy ez a Természettudományi Múzeum, ez tényleg fantasztikus, fantasztikus, hogy mennyire érdekes. Bőven el lehetett tölteni itt 4-5 órát, de úgy, hogy egy percet nem unatkoztunk. Eleve tudtam azt, hogy ha múzeumban vagyunk, akkor nem szabad mindent megnézni, mert ha mindent be akarunk nézni, akkor nagyon elfáradunk, de azért így is, hogyha egy kávészünetet beszámítunk, vagy egy kis ebédet, vagy valamit, egy pizzát, amit lehet éppen ott kapni, akkor egy másfél-két óráig bírja az ember, és utána végén is bírja még egy másfél óráig, és ez így is lett. És az viszont úgy telt, hogy nagyon-nagyon jól szórakoztunk végig. Van egy tudományos múzeum is, ide nem mentünk be, nagyon nagy múzeum, és hát interaktívak itt is a tárlatok, sokan azt mondják, hogy egy kicsit a Csodák palotája nagyobb kiadásban, De ezt most kihagytuk, viszont nincs túlságosan messze a Természettudományi Múzeumtól, tehát sokan azt mondják, hogy megnézik az egyiket, aztán átmennek a másikba. Bár hozzáteszem, hogy a tudomány és a természettudomány egymással milyen relációban van, hát a Természettudományi Múzeum, ugye állatok, jaj, de jó, érdekességek, növények, tömve volt, alig lehetett beférni, a Tudományos Múzeumban még sor se volt, túlságosan nagy sor se volt. De attól még érdekes a tudomány persze, a Tudományos Múzeum helyesebben. A Buckingham palota, amit mindenki megnéz még, a hivatalos rezidencia és az őrségváltást is meg lehet tekinteni, meg itt is lehet regisztrálni, jegyet venni előre, persze, hát ott már a helyszínen semmi esélyünk nincsen, és hát ami itt látványos, egyrészt a központi térnél a szobor, meg ott a palotának az első része, és az őrségváltás. De az őrségváltást azt mi a palota oldalánál csíptük el, és hát nagyon érdekes volt, hát ugye a koreográfiája ennek tényleg olyan, hogy a videókörök témája, még mindig a kis fekete nadrág, meg piros ruha, meg a fejükön pedig a fekete nagy, korábban medve, ma már műször kis kucsma van, és emiatt aztán az őrök azok minden fotón örök témák, meg hát ők is jelképei a brit területeknek, a brit királyságnak. Két Tét galéria is van, modern, illetőleg brit gyűjteménnyel, ugye az egyik brit, a másik nemzetközi gyűjtemény, de a brit is inkább modern, mert jellegében fogva ezek így újabb alkotások, relatíve újabbak, és itt nincs akkora sor, mint a Természettudományi Múzeumban, vagy a British Múzeumnál, de azért sokan ellátogattak ezekbe is. A Tower az pedig olyan, hogy valóban, hogyha meg akarjuk ismerni a történelmet, akkor ide szinte muszáj elmenni. Már legutóbb már sokat meséltem a Towerről, úgyhogy most ezt nem teszem. Viszont a Szent Pál székesegyházról annál inkább, mert ez egy olyan barokk alkotás, ami a városkép meghatározó eleme, és ide mindenképpen érdemes eljönni, és fel is menni a galériás részre, onnan letekinthetünk, és érezzük a méreteket, a kupolája hatalmas, meg hát valóban kívülről is lefotózgathatjuk, és itt sokan bevennek étterembe, mert vannak gyors éttermek is a közelben, meg még utcai árusok is, úgyhogy sokan ide jönnek, itt valamit esznek, aztán megnézik ezt a csodát. A British Múzeumra visszatérve még talán annyit, hogy nagyon erős a közel-keleti tárlata, az ókori egyiptomi tárlata, Afrika, hát igazából rengeteg dolgot idehoztak. Voltam Afrikában is múzeumban, de hát a British Múzeumból lehet megismerni az afrikai kulturális örökséget és kincseket leginkább. Görögország és Róma, klasszikus világ csodái, azok valóban elképesztőek. Van egy pénz történetét bemutató rész is, ahol a kagyló pénzeket is kiállították. Aztán megnézhetjük még az Iszlám világ című kiállítást, a felvilágosodásról is van kiállítás, meg egy olyan kiállítás, aminek az a neve, hogy Élet és halál. Ez igazából egy nagy csarnok, ahol a húsvétszigeti faragott fej az, amit rögtön meg fogunk látni, és hát jobbra-balra meg ott az emberek sorakoznak, tehát itt igazából ez eléggé olyan, hogy mozgognak közben az emberek, tehát nem egy klasszikus kiállítási részt érdemes elképzelni. De a British Museum az tényleg olyan, hogy a végén még a szuvenírboltba is fogunk venni jó pár dolgot szerintem. A szuvenírekről csak annyit, hogy hát kérdezték a hallgatók, hogy most mit hoznak általában az emberek, hát szinte mindent lehet hozni. Én mindig szoktam pólókat, mert nekem tetszik az, hogy a három pici gyerek egyformában van, és akkor kint voltam Németországban, akkor hoztam három darab ilyen Európa-bajnokságos pólót nekik, és akkor mindenki csodálta, amikor mentem bevásárolni az üzletközpontba, hogy hát ez egyrészt az, hogy apuka elmegy a három pici gyerekkel, és mégse szedték szét még a boltot, másrészt meg azt is, hogy egyformában voltak, és akkor itt is három viszonylag egyformát hoztam nekik Londonból, de mellette a kulcstartók, a klasszikus kulcstartók, a hűtőmágnesek, hát minden múzeumnak van saját múzeumi hűtőmágnese, a Természettudományi Múzeumnak ugyanúgy, mint a britisnek persze, meg az összes egyéb tárlatnak is van hűtőmágnese, meg van olyan londoni hűtőmágnes, ahol a taxi tábrázoló mágnes van, akkor van olyan, ami klasszikus emeletes busz tábrázolja, telefonfülkés hűtőmágnes, vannak persze mindenféle édességek, csokoládék, amelyeket itt készítenek. Van egy Liberty nevezetű áruház, ami London első áruháza volt talán, vagy legalábbis az elsők között volt, bár az ilyen klasszikus áruház, ami több emeletes, öt emeletes, és fából készült. A mai napig fából van. És itt például igényes helyi termékeket árusítanak, és itt vettem hűtőmágnes, de nem ilyen műanyag, hanem fémből készült. Tehát tényleg olyan, hogy súlyra is érzem, hogy ez már valami, tehát ebben van anyag. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem, ilyet is hoztam, hogy legyen a hűtőre, bár a felesége nem szereti, de hát majd valahol eldugom. Úgyhogy az is érdekes, hogy olyan sok szuvenírbolt van, hogy szinte minden utcasarkon a belvárosban találunk, és mégis mindig van mindegyikben valamilyen vásárló, tehát azért ezek működőképes dolgok, hogy eladjuk a turistáknak, hogyha bőven van turista. Ha már a múzeumokról meséltem, hát azért az biztos, hogy a múzeumok sokasága elkápráztatja a látogatókat, még azokat is, akik egyébként nem szeretik a hagyományos múzeumokat, mert itt azért már tettek bőven interaktív dolgokat ide. És hát a nagy óriás kerék, lenyűgöző mérnöki csoda, a Temze partján 32 zárt kapszulája van, 28 férőhelyes egy. Tehát nem leszünk egyedül, nem kell megijedni, nem inog annyira, hát szerintem nagy szél kell ahhoz, hogy inogjon egyáltalán. Tehát én teljes biztonságban éreztem magam. Egy kör 30 perces nagyjából, mert ugye kibeszállnak az emberek, néha megáll. 40 kilométerre is el lehet látni tiszta időben, úgyhogy Dél-Angliát is látjuk, az egész főváros szinte. És látjuk az Alexander Palace-t, a Kristálypalotát, sok minden mást. Úgyhogy bőven van lehetőség. A Kristálypalota, az ugye Londontól délre magasodik, egy TV, rádió, adótorony, és a világkiállításnak is otthont adó Kristálypalota egykori helyszínének közelében állt. A palotát 1852-ben költöztették ide a Hyde Parkból, ám aztán 1936-ban leégett, úgyhogy itt most légében a tornyot látjuk, de sok minden más csoda is van. A fapados járatokkal mennek általában Londonban, én nem fapados járattal mentem, főleg azért, mert nagyon sok időt lehet spórolni, hogyha a Heathrow-n száll le a gép, tehát nyilván van olyan, amelyik a Heathrow-n száll le, mert hogy a várostól nyugatra van London első számú repterem, ez egyébként a legforgalmasabb nemzetközi légikikötők egyike, Chicago nagyon forgalmas, még Atlanta, ugye az élmezőnyben szerepel, de a Heathrow is ott van, az első tízben, és hát a Temze egyfajta leszállópályának tekinthető, mert az érkező repülőgépek efelett kezdik meg az ereszkedést, és aztán utána pedig gond nélkül általában szerencsére leszállnak. A Temze partján, ha már a Temzénél tartok, Londontól nyugatra találjuk a Windsori kastélyt, a világ legnagyobb jelenleg is lakott kastélya, és a királyi család kedvenc rezidenciája. sokszor itt laktak Windsorban, és aztán térre a Buckinghambe visszaköltöznek, úgyhogy most is az utolsó nap, amikor ott voltunk, az utolsó látogatási nap volt a Buckingham palota esetében, és aztán majd tavasszal lehet megint látogatni, amikor megint Windsorba visszaköltöznek. A Temze déli partján találjuk a Tate Modernt, ez London legizgalmasabb galériája talán sokak szerint. Az izgalmas, ez jó szó, mert nem azt mondom, hogy a legjobb, meg a legszebb, meg a legérdekesebbek, de sok-sok csoda van. Picasso például különböző festészeti stílusú alkotásait itt láthatjuk, a három táncos például itt van, akkor Salvador Dali ikonikus szürrealista alkotása, a Homár telefon például, és hát a csiga, a szökőkút, ezek ilyen legendás alkotások, ezeket mind itt látjuk, de egy brazil művész Bábel tornyát is megépítette, modern Bábel tornyát, úgyhogy ezt is meg lehet nézni, vannak csodák. A Tate Britain pedig a brit művészeteknek a gyűjteménye, a brit nemzeti galéria szerű, tehát nem az, mert van olyan is, de ez igazából olyasmi, ami azt mutatja be, hogy az itt élő művészek milyen csodákat festettek, és hát itt vannak azért a régebbiek, ugye az 1500-as évektől napjainkig terjedő időszakot fedi le, de vannak modernek is, brit modernek, tehát mindenféle fajta, de annyira nagyon modernek nincsenek, mert azok már a Tate Modernben vannak benne akkor is, hogyha britek, úgyhogy hát van koncepció azért, kétségtelen, nem is annyira szofisztikált, hogy mit hol találunk, de hát előtte utána is tudunk nézni. A Westminsteri apátságban mindenképpen érdemes elmenni, tehát itt Szent Eduárd kápolnáját is megnézhetjük, aki az utolsó angol száz király, itt való Edward 1003-tól 1066-ig itt az apátság szívében nyugszik, addig uralkodott, és itt nyugszik. Ő volt az, aki Westminsterben London első királyi palotáját felépítette. Aki a vikingek sorozatot nézlegette, láthatta, egész jól megcsinálták egyébként történelmileg, talán hűsen, hát hogy mennyire hű a történelemhez, hát ezt az Úristen nem tudja megmondani igazából, hogy mi történt akkor, mi csak forrásokból tájékozódunk mi, akik tanulták történelmet, de az biztos, hogy utána jöttek a Norman királyok, hát a vikingek, ugye az északi népek vették át itt az uralmat, de 1066-ig még uralkodott itt való Eduard, és hát a Westminster nek a felvirágzása lényegében az ő nevéhez köthető. Található koronázási trón is a Westminster apátságban, hát több koronázási trónt is találunk különböző helyeken, mert hát nagyon sok királyt koronáztak, és nem mindegyiket ugyanazon a koronázási trónon, de itt is van a Westminster apátságban is egy koronázási trón. Első Erzsébet sírját is megtaláljuk itt a Westminster apátságban, de nagyon sok híres uralkodó sírját is. Érdekes egyébként, hogy első Erzsébet sírja is itt van, Anglia protestáns királynőjének a hatalmas szoborra díszített márvány sírja is itt van, de katolikus riválisa és unokatestvére első Mária skót királynő sírja is itt van, és érdekes az is, hogy egy oroszlán őrzi ezt a sírt, egy oroszlán van ott a sír emléktek a végében, ilyen kis piros oroszlán. A Westminster apátság környékén érdemes sétálgatni egy kicsit, sok mindent látunk a környéken. Churchillnek a szobrát például, a parlament épületét, a Big Bent, és Cromwellnek is a szobrát, úgyhogy visszaérezhetjük mindazokat a dolgokat, amiket a történelemből tanultunk. A római korra is emlékeztet néhány dolog. A metróból, amikor kijövünk a Tower mellett, akkor rögtön római kori emlékeket találunk, mert hogy a rómaiak még hidat is építettek a Temzén itt, és Londiniumot is fallal vették körül, úgyhogy ennek a falnak a maradványait is például tekinthetjük. A Norman időszakra is nagyon sok minden emlékeztet, ugye Észak-Franciaországból érkeztek Anglia meghódítására a normandiaiak, hát ugye Hódító Vilmos normandiai herceg volt az, aki 1066-ban megkoronáztatta magát, tehát ők tulajdonképpen ugye vikingek voltak, akik aztán kiegyeztek a párizsiakkal, és megkapták az északi részt, itt letelepedtek ezek az északi népek, ezek a viking királyok, és ez volt ugye Normandia, a normannok, és aztán nem csak, hogy ott maradtak és őrizték azt a részt, hanem utána még onnan elindultak, és Angliát is meghódították, meg Merciát, tehát sok minden történt, az biztos. Templomból rengeteg van Londonban, hogyha a templom túrára indulunk, akkor már önmagában el is ment az 5 napunk, úgyhogy egyik gyönyörűbb, mint a másik, nem csak a híres régi nagy templomokat lehet megnézni, hanem vannak viszonylag újabbak, amik csak 200 évesek, és azok is gyönyörűek. Vannak királyi helyszínek, a Buckingham palota, meg a Windsoron kívül is, ugye a Kensington palota például, a St. James palota, de ez egyébként nem látogatható, de kívülről attól még nagyon jól néz ki. Mint említettem, hogyha a Szent Pál székesegyházat be akarjuk nézni, vagy a Westminster apátságot, akkor belépődíjat kell fizetni, viszont ha elmegyünk egy istentiszteletre, akkor ott részt vehetünk. De nyilván ott nem a fotózgatásról szól meg az egésznek a megnézéséről a dolog, hanem bemertük, és ezt figyelhetjük, a szertartást, ezen részt veszünk, és aztán utána pedig nyilván kimegyünk, tehát így ingyenes. Ha turistaként megyünk, akkor fizetni kell. De ez most már Európában a legtöbb helyen így van. 3000 park, csak nem elmondtam, Londonban, ez tényleg maga a csoda, de a St. James Park az, ami London legrégebbi és legelegánsabb parkja, nekem ezt tetszik a legjobban, mert hogy az itt lévő tóban pelikánt is simogattam bátran, lehetett, nagyon-nagyon aranyosak, és a pelikánt még az egyik orosz követ hozta ide, és ajándékba adta az uralkodói családnak. Vannak hangulatos éttermek, egy pavilon, ahol koncerteket is szoktak rendezni, rengeteg más állat is, és tömérdek mókus. De mókus az a legtöbb londoni parkban van, nagyon sok, de a St. James Parkban van szerintem talán a legtöbb. A Hyde Parkban van egy jó kis tó, ahol csónakázni is lehet, de egyébként lovagolni is lehet a Hyde Parkban, és a Speaker's Corner-t még apám is meglátogatta, amikor ide elhoztam, mert hogy itt az összegyűlő tömegnek gyakran beszédeket mondanak így önjelölt kis szónokok, úgyhogy ha ilyen kedvük van, akkor hajrá, tehát erre is van lehetőség akár. De a Kensington kertek is, a Kensington palotában is, ugye ez egyébként a Hyde Park egyhez hasonló kis rész, és ott is nyugodtan lehet sétálni. A múzeumok között pedig vannak olyan múzeumok, ahová olyan nagy tömegek nem járnak, de azért még így is úgy érezzük, hogy sokan vagyunk. Tengerészeti múzeum van, London Történeti Múzeum, Design Múzeum, Közlekedési Múzeum, hihetetlen, hogy mennyi van ebből. A művészeti galériákat pedig felsorolni is nehéz szinte. És hát a különböző híres irodalmároknak is van majd, de mindig emlékháza, és a Globe színháznak ugye miután leégett, és a mását felépítették egy kicsit odébb a Temze partján, és itt is egy vezetett túrát is tartanak, minden nap többet is talán, és estekét pedig előadások is szórakoztatják a nagy érdeműt, tehát élővé tették a mai napig az egykori Globe Színház utódját, ugye Shakespeare fantasztikus színházát. A folyóparton sétálgatva pedig a hidakban is gyönyörködhetünk, és megnézhetjük a sok-sok különböző étterem valamelyikét is, hát még az olcsó is drága, de jól néz ki mindegyik. A gyerekeknek a Shrek Múzeum lehet szórakoztató, de én mondom, Fülöpöt elviszem a Természettudományi Múzeumba is majd egyszer. Ugye a Harry Potter kiállítás, hát azt a feleségem nem engedte megnézni, mert mondta Flóra, hogy azt a barátnőjével szeretné, úgyhogy arról nem tudok beszámolni, de az is nagyon népszerű, és hát sok minden más van, gyerekmúzeum is van egyébként, meg emlékjátszótér, ugye a Diana emlékjátszótér, ilyet is találunk. Eleve vannak azért játszóterek, bár hozzáteszem, Budapest játszótereket illetően nagyon komolyan fejlődött, és tényleg egyre jobb játszóterek vannak mostanában. Még a gyerekekkel még ilyen süsüs játszótéren is voltam nemrég. Az éttermeket lehetetlen felsorolni, irgalmatlanul sok étterem van, nagyon híresek, világhírű éttermek, világhírű szállodák, erről már egy hete meséltem, egymást térik a jobbnál jobb éttermek, hát a Michelin csillagot itt annyit osztottak, hogy már ha az égre feltesszük is, lassan sűrű lesz az égbolt, de hát nagyon-nagyon sok minden van, piacok, üzletek, a piacok is érdekesek, nem annyira exotikusak, mint mondjuk egy afrikai piac, vagy ázsiai piac, de rendesek, tiszták többségében, úgyhogy ide is érdemes elmenni, és hát sok ingyenes program van, tehát a múzeumok és a művészeti galériák is ingyenesek, az őrségváltást is nyugodtan megnézhetjük, parkokban is bátran sétálhatunk, az imák idején pedig elmehetünk akár a Westminster apátságba is. A múlt héten, amikor a műsort megcsináltam, akkor szinte a postafiókomnál is azt láttam, hogy tömegével jönnek az e-mailek, a kérdések, a közösségi médiában is tettek fel kérdéseket. Úgy tűnik, hogy London elég közel van ahhoz nekünk, hogy sokat kiránduljunk ide, és elég közel van ahhoz, hogy akár el is menjenek ide dolgozni, tanulni, de hát elég messze van ahhoz, hogy azért ne legyen annyira egyszerű, hiszen még útlevél is kell, mint elmeséltem önöknek, meg hát elég messze van ahhoz, hogy mindig történjen valami, és jó dolog ezekről tudni. Hát persze, aki igazán ismeri Londont, vajon kicsoda, feltetjük a kérdést, hogy vajon az uralkodó családtagjai ismerik Londont. Persze ismernek egy képet Londonról, és valószínűleg ritkán járnak az aluljáróban, és látják az utcai zenészeket, vagy éppenséggel ott a koldusokat. Vajon akik magyarok és ott élnek, ott dolgoznak, ismerik Londont? Hát ismerik azt a területet, kerületet, ahol ők laknak, de nem vagyok benne biztos, hogy ők is végigjárták Gordon Ramsay-nek az éttermeit. Tehát mindenkinek van egy képe Londonról, és azt a képet persze jól el tudja mesélni. Én sem azt próbálom bemutatni, hogy milyen London, mert mindenkinek más London. Én azt tudom bemutatni, hogy nekem milyen volt, és én hol voltam, merre jártam, amikor Londonban kirándulgattam. Azt már meséltem legutóbb, hogy előadásokat is megnéztem. Hát az ABBA arénában például ez az avataros ABBA előadás, amikor hát ugye azt mondják, hogy avatar, hát persze nyilván így hívom, mert hogy most 3D vagy hologram, ez nem fedi azt, amit láttam, tehát nem fedi azt, hogy leült az egyik virtuális tag egy zongorához, és zongorázott ott, és hát mintha élő lett volna. Hát ennek kapcsán írták nekem, hogy manapság, hogyha ez így működik, a mesterséges intelligencia, meg a különböző technika így fejlődik, akkor párhuzamosan 5 koncertet is tud majd adni valamelyik magyar sztár a falunapokon, tehát tényleg hihetetlen. És voltam Szombathelyen egy előadáson, a Szombathelyi Hölgyklubban, Ecuadorról meséltem, de a végén beszélgetünk sok mindenről, és arról is, hogy hát most érkeztem meg ugye nemrég Londonból, és azt mondták, hogy hát ők félnének szinte attól, hogy mondjuk egy ilyen avatárszerű valami, legyen az hologram, legyen az részben előre felvett dalokkal dolgozó számítógép, adjon elő, tehát neki kell az, hogy húsvér legyen az előadó, tehát hogy tényleg legyen fiatal, legyen idős, legyen 80 éves, vagy még több, legyen 18 éves, teljesen mindegy, de hogy ott legyen valaki a színpadon, és hát hogyha a MZ per X idézőjelesen ott van a színpadon, az nem biztos, hogy jó. Minden esetre attól még nekem ez nagyon érdekes volt Londonban, aztán mindenki úgy gondolkodik róla, ahogy szeretne. A másik pedig, amiről szintén legutóbb meséltem, és nagyon komoly visszajelzések, meg sok visszajelzés érkezett, az az, hogy a különböző esti programok, esti műsorok között, hogyha valaki turistaként Londonba megy, és tud szerezni, venni jegyet egy musicalre, akkor pazar előadásokat láthat. Miben más ez, mint egy magyarországi előadás? Összességében színházi élményben szerintem itt Budapesten nagyon-nagyon komoly dolgokat lehet látni. A színpad technika, a vizualitás az inkább London, hát nyilván ez sem éri el a Las Vegas-i szintet, ahol bemegyünk egy 5000 fős csarnokba, és a színpad elkezd mozogni, és függőleges lesz a színpad, és közben nyilakkal lőnek a nézőtér hátsó oldaláról, és a függőleges színpadon azokon a nyilakon mászkálnak fel a színész artisták. Hát ugye Vegasban tényleg olyan csodákat lehet látni, hogy hihetetlen, de ez a látványvilágról, a showról szól. A Bellagio-ban ott egyszer csak eltűnik a színpad, és egy hatalmas tó lesz a színpad, és abban a szinkronúszók beleugrálnak, és ott mindenféle mutatványt csinálnak. Tehát elképesztő, hogy mit tud mondjuk Amerika ezen a téren, Vegas főleg. New Yorkban a klasszikus musicalek vannak, és London, mintha a kis testvére lenne New Yorknak, szinte ugyanazok a musicalek mennek. A Wicked, ugye az Óza nagy varázslóból a gonosz boszorkány történetét dolgozza fel, és kiderül, hogy nem is annyira gonosz. Aztán az Oroszlán király, az Operaház fantomja, hát azok, amiket mi is hallottunk, és néhány közülük el is jutott Budapestig, és ezeket meg lehet persze nézni gyönyörű jó feldolgozásban, vagy érdekes feldolgozásban. Molnár Rust néztük most a Piccadilly színházban ezúttal, kicsit furcsa volt számomra, tehát valóban látványos volt, hatalmas, óriási elefánt, meg a Molnár Rustnak a malma, az ott volt, és óriási volt, és nagy volt, és a szünetben is lehetett látni azt, hogy jobbra-balra ott élővé teszik a környéket, mint hogyha tényleg valamilyen bárban üldögélnénk. Egyébként az amerikai, az angol, meg a magyar színházi kultúra, meg hát pláne a kínai színház kultúra gyökeresen más. Mi ugye a színházba már nem öltözünk úgy fel, mint korábban, tehát ma már ugye pulóverben is járunk színházba, amikor én gyerek voltam, akkor még 16 évesen is zakóba mentünk, meg nyakkendő is volt talán rajta a színházba, tehát anyukám mindig megigazította így a csokor nyakkendőmet, aztán hajrá, tehát tényleg nagyon fölöltöztünk a színház látogatásokhoz. Aztán, amikor már gimnázium vége felé jártam, vagy a rendszerváltás után időszakban, hát akkor már farmába mentem színházba. De azért rövid nadrágban nem megyünk színházba. Hát Amerikában bárhogy megyünk színházba. Rövid nadrágban csak azért nem megyek színházba, ott, mert megfagyok, mert annyira lehűtik a színház termet, hogy 20 fok alá, úgy érzem, hogy vége van, tehát pulóver mindenképpen kell. Londonban nem hűtik le annyira, de ott is nagyon-nagyon vegyes az, hogy hogyan öltöztek fel. Tehát ott azért valaki nagyon szépen felöltözik, zakóban menő cuccokat vesz magára, és valaki pedig tényleg így legegyszerűbb módon öltözik fel. Mindent lehet. És az érdekes is abban, hogy ez a tolerancia, ez működik, hogy úgy öltözöl, ahogy akarsz, bármit lehet, és kibe lehet mozogni. Tehát nagyon megijedtünk, hogy el fogunk késni, mert eleve későn tudtunk csak indulni, és mindig mindenhova metróval mentünk, mert az nagyon gyors Londonban, és jó az elszámolás, tehát vagy veszünk egy olyan kártyát, és pont annyit fizetünk, amennyit megyünk, vagy veszünk akár egy napi bérletet, de jól összekötötték a különböző metróvonalakat, és gyorsan el lehet jutni mindenhova. Ahol éppen nem metró van, ott van valamiféle egyéb vasút típus, hát olyan, amit nálunk a HÉV, nagyon sokféle van, és azokra lehet csatlakozni, hogyha mondjuk éppen nem metró van, de valamilyen kötött pályás közlekedéssel gyorsan, könnyen el lehet jutni sok helyre. Úgyhogy főleg ezt használtuk, de hát mondtuk, hogy oké, akkor most színházba megyünk, és ráadásul késésben vagyunk, annyira nincs messze, akkor irány egy londoni taxi. A feleségemnek nagyon tetszett, hogy még mindig jó sok olyan régi taxi van, ahol hatan is elférünk hátul, és nagyon nagy középen a hely, egymással szembe ülünk, és tényleg úgy nyitjuk ki az ajtót, hogy vagy nyitja ki valaki nekünk az ajtót, hogyha a szállodából megyünk, akkor a londiner, vagy bárki más, és lényegében kényelmesen, nagyon kultúráltan tudunk utazni, szeparált helyen üldögél a sofőr, és velünk mikrofonon keresztül beszélget. És még engedélyt kért azért, hogy mondjuk nem pont a legrövidebb útvonalon megy, mert hogy ott dugó van, és akkor egy kicsit kerül, mit szólunk hozzá, hát szuper jó. Hátul ott van a kis bankkártya terminál, tehát nem is kell semmifajta kontaktusba keveredni a gépkocsi vezetővel, hanem ott rögtön fizetünk. És hát felkészült, tényleg felkészült minden taxis Londonban, azt tapasztaltam. Vizsgát is kell tenniük, úgyhogy valóban nem véletlen az, hogy nem adnak ki túl sok taxiengedélyt, és komolyak a követelmények. Feketék általában a taxik, de reklám célból át lehet festeni őket, úgyhogy láttunk rózsaszínű taxit is, valamit reklámozott, hirdetett, és emiatt rózsaszínűre festették, tehát van azért néha más színű, de alapesetben feketék. És alapesetben még mindig olyanok, mint amit látunk a filmekben, meg mindenhol. Az autóbuszok is olyanok, emeletesek, nagyok. Van néhány régi típusú, de többségében már beszereztek új emeletes buszokat, de ugyanúgy fel lehet menni a második emeletre. Úgyhogy ez is a régi, meg régi még a telefonfülkék világa is, és még mindig van benne telefon, és oda mentem, megnéztem, hogy működik-e, vagy pedig már csak disznek van, és működött. Nem szerelték le ezeket. Más kérdés, hogy a piros telefonfülkék mellé oda tettek egy barnás-fekete, inkább fekete, másik ugyanolyan telefonfülkének kinéző valamit, és az pedig a wifi. És ott van egy ingyen wifi, helyi wifi, és akkor egy wifi jel van rajta. A királyi wifi ugyanúgy, mint a királyi telefonfülke, ami meg a másik oldalon ott van mellette. Ez is érdekes volt. Na, de hát beszálltunk a taxiba, és irgalmatlan dugók vannak estékét Londonban. Tényleg mozog, lüktet a település. Este mindenki, aki csak teheti, elmegy valahova szórakozni. Eleve egy óriási metropoliszról beszélünk, és a belváros, meg a Soho környéke, az tényleg zsúfolásig megtelik. Majdnem minden étterem előtt sor van. Hát nálunk ugye néha lasszóval fogják vendégeket esténként az üzemeltetők, a vendéglősök, hát itt ilyen nincsen. Itt a menőhelyeken kívül a közepes helyek, meg a közepestél gyöngébb helyek is zsúfolásig megtelnek, de még a viszonylag sokáig nyitva tartó különböző gyorséttermek is. Általában 10 órakor zárnak, azt tapasztaltam, láttam az ilyen gyorséttermek, boltok, de a különböző szórakozóhelyek, pláne szombaton, azok nyitva vannak nagyon sokáig. a szuvenírboltok is minimum 10-ig van nyitva, de láttam éjfélig is nyitva tartott, és rengeteg szuvenírbolt, és van meg rengeteg szuvenír, amit vásárolhatunk, és aztán hazavihetünk, mert hogy nagyon sok a turista. Na de hát még mindig ott tartunk, ugye, csak eljutok a végére, hogy beszálltuk a taxiba, és elindultunk a Piccadilly Színház felé. Végül is a végére már nem jutottunk el, mert hogy mondtuk a taxisnak, hogy álljon meg, és akkor bemegyünk gyalog, mert olyan óriás volt a dugó, féltük, hogy elkésünk, és hát bizony nem azt mondom, hogy szaladtunk, mert hát mégiscsak szépen felöltözött Flóra a feleségem, hiszen ha jól emlékszem, akkor több mint 8 éve nem voltunk kettesben külföldön, mert én mentem a nagy utakra, Ekvádorba, Katarba, ide-oda még, már nem annyira, mint akkor még, amikor a gyerekek előtt utazgattam, és 365 napból 300-at úton voltam néha külföldön. Belföldön rengeteget utazunk most, tényleg egymást követik a belföldi pihenések, de úgy egyébként együtt megyünk külföldre, Horvátországban voltunk most a gyerekekkel, de úgy, hogy kettesben külföldön, hát mondom, rengeteg idő eltelt azóta, hogy ugye 3 gyermek van, pici gyermek, és hát élveztük azt, hogy most akkor mehetünk, felöltözött este erre a kis színházi előadásra, és hát ugye rohanni, hát hogy néz már ki, hogy így rohanjunk így, és 1 perccel a hivatalos kezdés előtt érkeztünk meg, aztán kiderült, hogy akár csak Amerikában itt is, kibemászkálnak az emberek, már rég elkezdődött az előadás, tehát nincs az, mint nálunk, hogy nem lehet bemenni az előadás ideje alatt. Egyszer látta egyébként Amerikában, hogy nem lehetett bemenni az előadás kezdete után 10 percig, de utána már megint be lehetett menni, és azt is azért, mert a K című darabot adták elő az MGM-be, és ott volt olyan jelenet, hogy a nézőtér hátsó részéről nyílvesszővel lövöldöztek a színpadra, és nem akarták, hogy véletlenül valaki bemenjen, és akkor mondjuk tragédia legyen a dologból, de ugye egyébként kibe lehetett mászkálni, itt is valaki popcornnél ki akar menni, akkor föláll, és kimegy a színdarab közepén, és hát ezzel éltek is, ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy volt mozgás, meg az első résznél ott még asztalkák is vannak, pici kis asztalok, oda le lehet tenni a pezsgős poharat, mert nagyon sok mindent azt vesznek, és esznek, isznak nyugodtan a darab alatt. Láttam olyat is, amit érdemes eltanulnunk a színházaknak. Hát ugye nálunk valahogy mindig az van, hogy irgalmatlan hosszú sorok vannak a szünetben, a színházakban, a perecért, meg mindenért, meg a kávért, és a végén már hát vagy lekéssük az elejét, és nem akarjuk, mert akkor ugye nálunk ciki, már be se engednek, ugye ki is írják sok helyen, hogy jaj, hát nem lehet bemenni, hát most miért nem lehet bemenni egyébként. Hát, de valamiért mi nem szeretjük azt, hogy mászkálnak csak úgy az emberek. Művészeti élmény akkor lehet, hogy csökkenne, nem tudom, de az biztos, hogy ez náluk nem megoldott. Hát itt úgy oldják meg, hogy mindenki, akár interneten, akár előre a büfében lejelentve, lerendelheti, megrendelheti azt, hogy ő mit szeretne. És amikor közeledik a szünet, addigra szépen mindenkinek kiteszik különböző asztalkákra, jó hosszú asztalra azt, amit ő szerette, és ott várja a dolog. Tehát megcsinálják szépen úgy a kávét, hogy na hát nem tudom, 10 perc múlva szület, akkor gyorsan elkezdjük csinálni a kávét, elkezdjük csinálni ezt, elkezdjük csinálni azt, és előre dolgoznak, tehát akik előre megrendelték, ők már ott láthatják a perecet, az innivalót, a pezsgőt, az asztalon, egy kis szetlin a nevükkel, és hogyha nagyon egyforma nevük van, vagy olyan nevük, amit sokan viselnek, akkor a teljes nevük ott van rajta. És én oda megyek szépen, kikeresgélem a kis szetlit, és már ott is van a termékem, gyakorlatilag nulla a várakozás. Nem tudom, hogy ezt nálunk meg lehet csinálni, tehát tényleg, hogyha XY nevére valamit oda teszünk, akkor azt XY fogja elvinni. Hát ugye nyilván ehhez kell egyfajta becsületesség, de lehet, hogy működik, nem tudom. Szerintem azért működne. És ennek segítségével sokkal inkább felpörög a büfé forgalma is, mert mondjuk 25-30 vagy még több ügyfél az előre rendeli a pezsgőjét. Nem előtte csinálják már meg, tehát nem az, hogy előtte félreteszik, hanem jó előtte, hanem pont annyival előtte kezdik el csinálni, hogy kiszámolják, hogy mennyi rendelés érkezett, és akkor visszafelé számolnak abból. Tehát a kávé sem hűl ki, meleg a kávé. Ugyanakkor akik meg utána jönnek, azokat sokkal gyorsabb kiszolgálni. Egyébként bőven van ember, aki kiszolgáljon. Az árak ennek cserébe irgalmatlanul magasak. Tehát minden nagyon szép, minden nagyon jó, de elsírjuk magunkat, ha megkapjuk a számlát. Úgyhogy London egyébként drága egy magyar turistának, hogyha átlagfizetésre, vagy mondjuk még ha magasabbra is gondolunk, akkor is drága. Tehát a közlekedéstől, az ételekig, italokig, a művészeti élményekig, mindenért sokat kell fizetni, kivéve a múzeumokig, mert a múzeumok ingyenesek. Voltunk a British Múzeumban is, regisztrálni kell. Tehát előtte az interneten be kell regisztrálni, hogy mikor fogunk mi oda látogatni. Hozzáteszem, ha már kiadják a jegyet, és ott van rajta, hogy nem tudom, 11 óra, akkor elvileg 11 és 11:30 között lehet bemenni. Hát gyakorlatilag nagyon ritka az, hogy valakit elküldjenek, mert ez inkább csak így picit irányítja a forgalmat. Tehát ha valaki 11:50-kor érkezik oda, vagy esetleg korábban 15 perccel, attól még alapesetben nyugodtan be tud menni, mert olyan óriási a tömeg, hogy felveszi azt a, nem tudom, 5-10%-nyi renitenst, aki nem pont az időpontjában megy oda, de ingyenes mindez, és nyugodtan bemehetünk. A Westminster apátság már egyébként nem ingyenes, ott pár fizetni kell, meg jó néhány esetben is fizetni kell, kivéve, hogyha istentiszteletre megyünk. Na de visszatérve erre, hogy működik itt ugye a színházi kultúra, kibe mászkálhatnak, és vihettek az emberekbe ennivalót, innivalót, tehát nincs olyan szabály, hogy nem lehet közben inni vagy enni, és hát a közönség az pedig nagyon nyitottan fogadja a művészeket, mert hogy nevetnek, együtt élnek a darabbal. Nincs az, hogy 25-ször visszatapsolják, mint nálunk. Ezt tapasztaltam Londonban előtt, és amikor még 10 évvel, 20 évvel ezelőtt voltam, akkor is voltam műzikeleken, New Yorkban pedig majdnem mindegyiket láttam, hisz egy időben ugye ott voltam sokat, és egyszer talán tapsolnak erőset, felállva, persze, hogyha nagyon tetszik nekik a darab, itt például felállva tapsoltak, és aztán kész. Tehát nincs az, hogy még tapsolgatunk 20-szor. De nekünk ez a sajátságunk, és szerintem ez klassz dolog, hogyha már nem tapsolnak ki valakit, nem tudom, 5-ször, akkor már úgy érzi, hogy rossz voltam ma este. Úgyhogy ez is más, mint nálunk. Meg hát más az is, hogy rengeteg zenés betét van, rengeteg ének betét van. Hát nálunk vannak olyan darabok, ahol nincs szinte semmi, meg olyan darabok is, ahol egy párbeszéd az egész. Hát itt nagyon nehéz elképzelni Londonban olyat, és nem csak a populáris dolgokról beszélek, hanem itt kell elképzelni olyan előadást, hogy ne legyen nagyon komoly látványvilág, meg nagyon komoly zenei világ mellette. És hát az új trendeknek megfelelő volt az előadás, fogalmazzunk úgy, tehát az éppen uralkodó nyugati trendeknek megfelelő volt így a szereplők elosztása, ezt azért levettem rögtön az elején, ami ugye ahhoz képest, hogy milyenek voltak a korábbi monárus feldolgozások, nyilván meglepő volt, de egyébként művészeti élményként tényleg nagyon-nagyon érdekes, és jól játszottak a színészek. Nekünk Magyarországon nagyon jók a színészeink. Tehát hogyha a színészi teljesítményt nézem, és azért valamelyest azért értek hozzá már így a kommunikáció meg a művészeti vonalon, hát nyilván ha sokat jár valaki valahova, akkor előbb-utóbb elkezd érteni hozzá, hát a focihoz is értünk valamennyien, mert sok meccset néztünk, tehát meg tudjuk azért ítélni, és nagyon jók a magyarországi színészek. Tehát hihetetlen, hogy milyen erős nálunk az a színházi kultúra. Itt nem azt mondom, hogy most csodát láttam, és fú, tízszer jobbak az emberek, sőt, azt kell mondanom, hogy hát nem rosszabbak, de ezt a szintet hozzák, vagy egy picit talán mi jobbak vagyunk, úgy érzem. De attól még ugye a külsőségek miatt, a zene miatt, a látványvilág miatt, az, hogy itt azért nem két bácsi tologatja be a díszletet, aztán utána meg vissza, tehát ez ettől azért az élmény egy kicsit más jellegű. Mert nálunk meg ugye a színészeknek a játéka sokszor mindent visz. Annyira jók, hogy azt mondjuk, hogy hát hihetetlenül jól szórakoztunk, de attól jó, hogy jók a nagy színészeink, meg a nem nagy színészeink is. Hát igazából majdnem minden színész, aki már eljut odáig, hogy felléphet Magyarországon, az már jó. És hát így zajlott az egész, ugye egy-két felvonásos darabot képzeljenek el, és Párizsban játszódott hivatalosan, de hát bárhol játszottatott volna, mert most már ez így összemosódik, hogy mi hol van, meg hogy van. Úgyhogy összességében jól szórakoztunk. Ami, ha már a kultúránál tartunk, meg a gasztrokultúránál még érdekes volt Londonban, hogy milyen szerteágazó a választék, hogyha valaki este el akar menni szórakozni, pihenni, tehát el lehet menni mindenféle ilyen talponálló jellegű, de nagyon-nagyon korrekt, jó kis kocsma hangulatú helyre. El lehet menni táncolni, el lehet menni ilyen viszonylag nagyobb helyekre, ahol minden modern zené kínálat élvezhető, meg színházba is el lehet menni. Vannak egyéb ilyen képzőművészeti tárlatok is, amelyeket kifejezetten éjszaka nyitnak, vagy tartanak nyitva, szóval tényleg rengeteg-rengeteg minden van. Hát ami kell hozzá, az pénz. Mert azok közül, akik itt dolgoznak, magyarok Londonban, hát nagyon sokan sehova se járnak, mert hogyha tényleg élvezed azt, hogy itt van London, na, akkor pont nincs értelme, hogy ott lakjál, mert akkor Magyarországon is tudsz lakni, mert nem tudsz semmit sem megtakarítani, sőt, hát ott azért az albérleti árak is olyanok, hogy a faladja a másikat, tehát az, hogy egyedül lakjon valaki egy lakásba, és azt úgy bérelje, hát az nehezen elképzelhető ott, ugye általában több magyar bérel egy lakást, vagy egy ingatlant, és úgy megosztanak egy picit a költségek. De azzal együtt is a művészetek fellegvára London, tehát nem tudunk unatkozni egy picit se. De hogyha nem akarunk ilyen előadásokat nézni, akkor se fogunk unatkozni, mert akkor önmagában, ahogy sétálgatunk a belvárosban, és annak a lüktetését a Sohóban érezzük, látjuk az épületeket, nézegetjük, már az szórakoztató. Hát egy csomószor sétáltunk a Temze partjánál, és az is érdekes volt, amikor láttuk az egykori hadihajónak a külső vázát, vagy kívülről láttuk ezt a csodát, amikor nézzük azt, hogy ott van a Tower Bridge, és mögötte pedig ott van egy hatalmas, ilyen nyújtott piramisféle felhőkarcoló. Itt megépítették a felhőkarcolókat, tehát itt nem volt tépelődés, hogy jaj, a Tower, a vár látképében most akkor belerondít majd egy felhőkarcoló, hát itt akármerre megyünk, mindenhol benne van egy felhőkarcoló. Együtt lehet ezzel élni, tehát most így, hogy így láthattuk, hogy nem csak a külvárosi részben vannak felhőkarcolók, hanem a belvárosi részben is építettek magas épületeket, és most már nem tudom úgy lefotózni, mint a 90-es években a Tower-t, hogy minthogyha ott lennék a középkorban, mert biztos, hogy legalább ez a piramisos nagy felhőkarcoló bele nyúlik a végébe, és valamit biztos, hogy beleteszek még. Tehát nem éreztem, hogy így most akkor vége lenne a világnak. Tehát így belefér, hogyha jól megcsinálják szép épületeket, jó magas épületeket, akkor az így nem volt olyan zavaró, hogy azt mondtam, hogy most aztán már így vége Londonnak. Meg hát egyébként sem éreztem nagyon azt, hogy így vége Londonnak, mert nyüzsgő volt, tényleg rengeteg féle polgárt látunk ott, gyakorlatilag egy olyan multikulti hely London, ahol jól áll a multikulti. Tehát én azt tapasztaltam, hogy kint voltam a labdarúgó Európa-bajnokságon Németországban, és hát azért a Németországban nem működik úgy, mint Londonban. Valószínűleg, hogy nyilván a gyarmattartói múlt, hogy itt sok minden volt nekik, mint említettem, mert az közrejátszhat a tenger, az, hogy szeparált egy kicsit ugye a brit szigetek a szárazföldi területektől, meg az angol nyelv. Tehát szerintem ez közrejátszik abban. De az kétségtelen, hogy az esti hangulatot egy turista úgy fogja megélni, hogy hihetetlen, hogy micsoda nyüzsgés van, és milyen sok szórakozási lehetőség. És hát persze a nappali részeket is így fogja megélni. Mondtam azt, hogy jó sok tárlat, jó sok múzeum ingyenes, és általában nyitvatartási idő az 10 órától 6 óráig tart, de 17:30-ig engednek be a legtöbb helyen, ami nem csoda, mert fél óra, hát éppen, hogy elég, hogy végig szaladjunk a különböző tárlatokon, és hát vannak kötelező látnivalók is. Amit meg kívülről is meg kell nézni, az a parlament, ugye a Big Ben épülete, a parlamentet körbe is próbáltuk járni, de hát ugye az ráépült szinte a Temzére, teljesen körbe járni nem tudjuk. Az egyik oldalánál van egy kis park, ott le tudtunk csücsülni, a másik részénél meg ott van ugye nem messze a Big Bentől a Westminster apátság, azt sokszor megnéztük kívülről is, aztán utána be is jutottunk végül, oda is regisztrálni kell, és ugye kell is fizetni valamennyit. De hát a Temze sok oldalán sétálgathatunk, a Tét Modern épület környékén is, hogyha végig sétálunk, akkor van a partnál egy olyan rész, ahol gyönyörködhetünk a túlpart látványában, meg élvezhetjük a forgatagot, vannak remek butikok, meg vannak olyan árusok is, akik olcsó, nem éppen valódira tűnő termékeket árusítanak, és hát rengeteg park van, 3000 park van, úgyhogy bőven van hova menni, kikapcsolódni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!